pustulni arvaninte. Megadta oda minden napi kenyerünket. Hálásan hát megfogadjuk, törvényedet el nem hagyjuk. Új esztendő minden napján légy mellettünk, hogy a bűnnek szeplője se érje lelkünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Isten előtt gyülekeztünk össze az év utolsó napján, az év utolsó estéjén, amit a lelkünkben mindannyian érezhetünk, nagyon közel is lehetünk Istenhez, de távolra is kerülhetünk tőle. Azt gondolom, attól függően, hogy a békességet szolgáltuk, vagy a gyűlöletet szaporítottuk. Egy biztos, hogy a felelősséget az Isten nem veszi le a vállunkról, és számíthatunk az Isten mindenkori segítő kegyelmére. A felelősségünk tudatában, hálaadó lélekkel tartsunk önvizsgálatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de ővé nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a világ számtalan életvezetési praktikával halmoz el bennünket, és bizony nagyon sokszor az az embernek az érzése, hogy ezekben az Antikrisztus jelenik meg. Nem mélyedünk ebben most nagyon bele, viszont sokkal inkább fontosnak, vagy fontosabbnak tartom azt, hogy az életünket átvilágítsuk az evangélium világosságával ezen az estén. Életünk értéke nem azon múlik, hogy mink van, hanem mik vagyunk. És ez az átvilágítás pontosan ebből a szempontból fontos, hogy valamit megsejtsünk abból, hogy mik vagyunk mi emberek, különösen mi, akik megismertük a világosságot, mi, akik megismertük Jézus Krisztust, aki elgondolkodik azon, mit is jelent az emberi élet méltósága, az a lélek felől él. Az ilyen ember számára az egyetlen meghatározó, akár mondhatom így is, a kódex, az evangélium. Vagyis aki a lélek felől él, evangéliumi ember. És ezen a mai estén ezt a gondolatot szeretném hangsúlyozni, hogy döbbenjünk arra rá, mit is jelent evangéliumi emberként élni a világban. Hiszen ebből a világból egy valami hiányzik, az evangélium. És ez az evangélium csak általunk tud jelen lenni a világban. Az Isten üzenete csak általunk tud jelen lenni a világban. Hát ugyan kivinni el? Ugye azt hallottuk, hogy megjelent a világosság, megjelent az Isten fia, elhozta hozzánk az Isten üzenetét, és ezt az üzenetet ránk bízta. Tehát akkor, amikor mi az evangélium fényével átvilágítjuk az életünket, akkor ezen kell elgondolkodnunk, hogy általunk a világban valóban jelen van-e az örömhír. Ismerős az evangéliumból a gazdag embernek a története, akinek igen jó termése volt sorozatban, és megkísértette a gondolat, az a gondolat, hogy mindent meghatároz az, hogy az embernek valamije van, vagyis gazdag. És ez a kísértés, ez sugallta neki, mindened megvan, élj nyugodtan, élj kényelmesen. És amikor szinte már átadja magát ennek a sugallatnak, akkor hallja a hangot, esztelen, még ma számon kérik a lelkedet. És kié lesz mindaz, amit magadnak gyűjtöttél. Nyilvánvalóan nem erre a képre fókuszálunk, hanem az evangéliumi emberre, aki aszerint mérlegel, hogy milyen is az ő élete. Négy jellemvonását, vagy meghatározó vonását szeretném szinte csak felsorolni. Egy-két szót mondok hozzá, mert ne szaporítsuk a szót ezen az estén. És az a négy jellemvonás a következő. Az evangéliumi ember kincskereső. Az evangéliumi ember magvető. Az evangéliumi ember kovászosít. Az evangéliumi ember szolgál. Ha ezekre a jellemző vonásokra odafigyelünk, akkor megértjük azt, hogy mire is hívott meg bennünket az Isten, és mivel vagyunk adósai az embereknek. Hiszen egymásra bízott bennünket az Isten, és ránk azokat bízta, akiknek vagy nincs Istenük, vagy nem ismerik az Istent, vagy nem jól ismerik az Istent. Tehát az evangéliumi ember kincskereső. Isten országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, figyelmeztet bennünket az evangélium, és az ember, aki megtalálja ezt a kincset, fogja magát, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Ez a kincs az Isten. A kincskereső ember, az élet értelmét kereső ember az Istent keresi. És nyilvánvalóan ez egy döntést kíván az embertől, egy elhatározást, egy kockázatvállalást, ami azt jelenti, hogy Istenhez semmi sem érhető. A kincskereső ember azzal a bölcsességgel bír, hogyha az embernek Istene van, akkor mindene van, ha Istene nincs, akkor semmije sincs. A kincskereső embernek ez a biztonsága, hogy Istenhez tartozik, és ráépíti az életét. A másik vonás, a kincskereső ember magvető. Olyan az Isten országa, olvassuk a Szentírásban, mint mikor az ember kimegy, és elveti a magot a földbe. Aztán akár alszik, akár ébren van, a mag kicsírázik, elkezd növekedni, és termést hoz. A magvető embernek ez a sajátossága azt jelenti, hogy hatalmas bizalma van, fölismerte az isteni igének az életet formáló erejét, akkora erő van ebben az igében, amelyből élet tud támadni, és tud várakozni, tud türelmes lenni, mert az erő az Istennél van. És azért is tartom nagyon fontosnak ezt a vonását az Isten kereső embernek, mert hatalmas erők harcának vagyunk tanúi ebben a világban. Emberi erők feszülnek egymásnak, hatalmak hadakoznak egymással, és legfőképpen azt hiszem, ki kell ezt mondani, a pénz uralkodik ebben a világban. Az evangéliumi ember, a lélek felől élő ember mindezzel szemben az Isten erejét jeleníti meg. Azt az isteni erőt, amivel emberi erők, evilági hatalmak semmire sem mennek. Sose felejtem el, egyszer már említettem, amikor a délvidéki háború idején a Rasheta generálissal találkoztam, és megkérdeztem tőle, hogy ismeri-e a szövetségesemet. Nem. És amikor mondtam neki, hogy az én szövetségesemet még soha senki nem győzte le, képzeljük el ezt egy generális, ha hallja, akinek fegyver van a kezében, és akinek egyetlen életeszméje van, hogy több fegyvert állítson szembe a másikkal, és ezáltal győzzön. És amikor kérdezte, hogy ki az, akit még soha senki nem győzött le, és mondtam neki Jézus Krisztus, akkor egy könnycsepp megjelent a szemében. Jézus Krisztus megint győzött. Mert ezzel az erővel nem tud senki szembeszállni. Megpróbálhatja, de sikertelen lesz a küzdelme. A harmadik vonása az evangéliumi embernek, így mondtam, hogy kovászosít. Isten országa olyan, olvassuk a Szentírásban, mint mikor a gazda asszony egy csipetnyi kovászt tesz a lisztbe, és elkeveri ezt a kevéske kovászt, és ez megkovászosítja az egészet. Az evangéliumi ember ezt az életet átalakító Krisztust ismeri föl, aki úgy van jelen ebben a világban, mint a kovász. Ti vagytok a kovász. És ha igazán összetartozunk ezzel a Krisztussal, akkor megkovászosítjuk a világot. Akkor a világ nem tudja kivonni magát Krisztus embert formáló, embert átalakító erejéből. Hiszen mindannyian erre vágyakozunk, erre az átalakításra, erre az újjászületésre. És a negyedik vonása az evangéliumi embernek, hogy szolgál. Ki a nagyobb, az Úr vagy a szolga? Jézus teszi föl a kérdést az apostoloknak, és nyilvánvalóan megválaszolnak, hogy Jézus az Úr, és akkor Jézus válasza, én szolgállak titeket. Az evangéliumi embernek ez az útja. Jézus azért jött, hogy minket szolgáljon. És az evangéliumi ember ezt az értéket jeleníti meg a világban, azt, amire mindenki vágyakozik. Hiszen mindegyikünk arra vágyik, hogy a másik odafigyeljen rá, mindegyikünk arra vágyik, hogy a másik érte éljen, hogy legyen segítségére, legyen bátorítására, karolja föl, szolgálja. Az evangéliumi ember ezáltal formálja és alakítja a világot. Én azt hiszem, ha most visszatekintünk az elmúlt esztendőre, akkor elegendő, ha ezeket a vonásokat vizsgálgatjuk magunkban, jelen vannak-e az életünkben, működnek-e ezek a mindennapjainkban, hiszen ezek a gondolatok időszerűek. Az idő múlik, ez az év is elmúlt, de ezek a gondolatok időszerűek. És erre van szüksége a világnak. Tegyük mindezt az év utolsó napján mérlegre, és befejezésképpen egy ősi magyar üzenetet szeretnék ennek a gondolatiságnak a jegyében, mint egy ajándékul adni a testvéreknek. És ez azért fontos, mert az Isten nélküli pszichológia használja ezeket a fogalmakat. Csak éppen elhallgatja ezeknek a forrásvidékét. Hát akkor most ősmagyar elejénknek ezt a gondolkodását, ami mindazt támasztja alá, amiről itt szóltam, hallgassuk meg. A főtáltos énekelve mondta az ősi imát. Őseink, hőseink, tekintsetek le ránk. Ti néktek áldozunk, hozzátok szól imánk. Az élet küzdelmében segítsétek népünk, kérjétek Istent, hogy áldjon meg a vérünk, a kultúra Istenét egy közös gyökereinket. És aztán folytatja az után a bátorító gondolatokkal. Adjunk hálát Istennek, és továbbra is összetartozásunkat tovább erősíthessük, és ellenállhassunk a ránk váró viharok ostromának. Soha ne felejtsétek el, hogyha azt akarjátok, hogy mindez megvalósuljon, a jövő Hungáriájának 5 tartó oszlopon kell állnia, 4 sarokoszlopon, és a 4 sarkot összefogó középső 5. oszlopon. Az első tartó oszlop neve család. Népünk jövője gyermekáldásban gazdag, összetartó családokon és az ősi értékeket követő gyermeknevelésen múlik. A család összetartó eleme a szeretet, az együttérzés és a tisztelet. Tisztelet a szülőknek, a nagyszülőknek, az időseknek. Tisztelet nélkül szétesik a család. A második tartózlop neve nemzetség. A nemzetség a rokon családok összetartozására, együttérzésére és együttműködésére épül. A nemzetségen belül szintén a szeretet és a tisztelet az összetartó erő. A harmadik tartózlop neve nemzet. A nemzeti összetartozás érzése. A nemzetet az ősök tisztelete, az ősök által ránk hagyott lelki és szellemi értékek teszik erőssé és egységessé. Ne felejtsétek el ősi mondáinkat, belső lelki képeinket, ezek a jelképek, hagyományainkat. Feladásuk nemzetünk lelki pusztulását jelentené. A negyedik tartózlop neve nemzet uralkodója, az uralkodó végtelen tisztelete, megbecsülése. Bölcs uralkodó nélkül a nemzet eltévedve bolyong a kietlen pusztaságban. A bölcs uralkodó a nemzetért él, és mindent megtesz boldogulásáért. A legfontosabb tartóoszlop neve Isten, az ég ura. Ez az oszlop tartja össze a másik négyet. Isten áldása nélkül a másik 4 tartóoszlop meggyengül, és a nemzet otthona összedől. Ha megértitek és elfogadjátok az 5 tartóoszlop jelentését, akkor megértitek Attila ősünk üzenetét is, amely a nemzeti fennmaradásunk és nemzeti felemelkedésünk meghatározó feltétele. Isten áldása legyen rajtatok és Attila országán, hogy továbbra is dicső őseink üzenete szellemében vezethessük életünket. Mindeneknek, mindenható Ura, nagy Isten, néhány óra múlva ismét vége lesz egy esztendőnek. Elmúlik minden bajával, amelyeket oly nehéznek tartottunk, elmúlik minden örömével, amelyeket állandó boldogságunknak véltünk. Kötelességünknek érezzük, hogy számot adjunk néked, Istenünk, erről az esztendőről, melynek végét annyi sok embertársunk nem érte meg. Kevés olyan napja volt ennek az évnek, amely halálos ágyunkon megnyugtató emlékezés kelt majd bennünk. Ellenben sok olyan óra vádol majd előtted ítélő Istenünk, melyeket szent parancsaid megszegésére fordítottunk. Urunk, ne szállj ellenünk ítéletre, mert ha vétkeinket tekintett, kiállhat meg előtted. Jézus szent vérére, melyet a kereszten érettünk, kiontott, kérünk, irgalmazz mi nekünk. Ne vágass ki még életünk fáját, hanem adj haladékul az új esztendőt, hogy jobb és néked tetszőbb életet kezdjünk. Engedd végül, hogy az új esztendő utolsó estéjén oltárod előtt imádjuk az élet kenyerében titokzatosan jelenlévő Jézust. Ő által adunk hálát a teljes Szent Háromságnak minden jóért, amelyben részesültünk. Hálát adunk a megpróbáltatásokért és az elszenvedett csapásokért is, mert azokat Isten minden tudása bizonnyal a javunkra írja. Hálánkat alázatos kéréssel toldjuk meg. Kérünk téged, jóságos Istenünk, ne vess el bennünket méltatlanságunkért, hanem légy az új esztendőben is szerető és irgalmas atyánk. Amen. Kedves testvérek, a Szent Mise áldása. Adjon bátorítást az új évkezdéshöz, és ebben a világban, amelyben annyit nyafogunk, a összekuszált, sötét, átláthatatlan történések miatt, ismerjük fel azt a fényt, azt a világosságot, amit Jézus Krisztus által gyújtott ebben a világban az Isten. Ezen az úton minden egyértelmű. Legfeljebb a gyengeségeink néha megaláznak bennünket, de az irány akkor is biztos. Kívánok mindenkinek boldog új esztendőt, ahogy mondani szokták, jobbat, mint az idei esztendő volt. Most estére vidám lakmározást, jó szórakozást, és ne felejtsék el azért, holnap új év lesz, az év első napja. Jó lenne Istennel kezdeni. Máriának, a béke királynőjének, Isten anyjának az ünnepe lesz. Ünnepeljünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Isten.